Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A Teremtés könyvének első 11 fejezetét, a bibliai őstörténetet olvasva, eljutottunk a vízözön elbeszéléséhez, ami a 6. fejezetben kezdődik el. Először is a Szentíró elbeszéli a vízözön előzményeit a 6. fejezet első 8 versében. Úgy kezdődik a dolog, hogy megjelennek a földön valamiféle Isten fiak. Ilyen titokzatos lények, akiket a szöveg Isten fiaknak nevez. Az Isten fiak és az ember lányok nemi kapcsolatra lépnek, és viszonyukból különös lények, óriások születnek. Ez végzetes eseménynek bizonyul, a bűn feltartóztathatatlan terjedésében és elmélyülésében, ami azután Istent drámai elhatározásra sarkalja és kibocsátja a vízözönt. Kezdem tehát ezzel a 6. fejezet első 4 versét fogom olvasni, amely arról szól, hogy vannak az Isten fiak, az emberlányok és a tőlük született óriások. Így olvasom. Amikor azután az emberek sokasodni kezdtek a földön, és leányokat nemzettek, az Isten fiak látták, hogy az emberek leányai szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Isten ekkor így szólt: ne maradjon lelkem örökké az emberben, mivel ő csak test. 120 esztendő maradjon meg napjaiból. Óriások éltek a földön azokban a napokban, azután, hogy az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok szültek. Ezek voltak az ősidők erős, híres férfiai. Eddig a bevezető 4 vers. Tehát az történik, hogy az Isten fiak és az ember lányok párosodásával, Isten látása szerint radikálisan új fejezet kezdődik a bűn már eddig is iszonyatos vérfagyasztó történetében. Az Isten fiaknak fordított szó a héber szövegben Elohim, formailag többes szám Istenek. Többnyire egyes számként az Isten főnévvel adják ezt vissza, itt azonban másról van szó. Kik ezek az Isten fiak, akiknek az emberek leányaival kezdeményezett szexuális kapcsolata a bűn eláradását, a bűn vízözönbe torkolló eláradását okozza? Hát kik ezek? Háromféle magyarázattal találkozunk a bibliakutatók között. Az első szerint az Isten fiak egyszerűen nagyhatalmú emberek, akik helyzetükkel visszaélve, kényük kedvük szerint ragadtak el, szereztek nőket maguknak. Ez nem csak az idegen uralkodóknál volt gyakorlat, olykor megtették a későbbi zsidó királyok is. Itt van például Dávid története, aki így a férjétől elorozva szerezte meg Bátszébát a Sámuel 2. könyvében a 11. fejezet szerint. Az Isten fiak megnevezés illene is rájuk, hiszen a választott nép királyait, olykor pedig a többi magasabb méltóság viselőit is Isten fiainak, fogadott fiainak tekintették. A magyarázat szerint a bűn növekedése már a legkorábbi időkben a hatalommal való ilyen fajta, ilyen jellegű visszaélésekben is megnyilvánult volna. Ám ezt a megoldást legtöbben elvetik, mert nem teszi érthetővé, hogy miért nevezi a szerző az így született sarjakat óriásoknak, szó szerint értve mítikus lényeknek, vagy akár miért nevezi őket az ősidők erős híres férfiainak. A második magyarázat követői Isten fiak alatt Ádám harmadik fiának, Szétnek az Isten szerető utódait érti, a második magyarázat hívei, arra hivatkozva, hogy a Szentírás az igazakat szintén gyakran nevezi Isten fiainak. És akkor ezek szerint ők léptek volna házasságra az embereknek, mármint az Istentől távol álló, immáron bűnbe esett, bűnös embereknek, Káin utódainak a leányaival. Ebben az esetben a bűn vízözönhöz vezető eláradása az úgynevezett vegyes házasság, tehát a vallási szempontból tekintett vegyes házasság elterjedésének a negatív következménye volna. Talán emellett szól az, hogy a Biblia később hitromboló hatása miatt többször mélyen elítéli zsidó férfiak és pogány nők közötti házasodást, amint azután később az ősegyház is, néhány kivételes helyzettől eltekintve, helyteleníti keresztény ember és nem hívő felek házasságát. Ebben az esetben sem világos azonban, hogy e földi férfiak, az igazak, és nők házasságából miért is születhettek volna óriások, tehát ez sem túl jó megoldás. A harmadik magyarázatot talán még nehezebb elképzelni, mégis ez lehet a megoldás kulcsa. Eszerint az Isten fiak a szerző beállításában, aki egyébként egyáltalán nem igyekezett megmagyarázni közlését az Isten fiakról, tehát az Isten fiak azok, amiknek hangzanak idegen istenek. Esetleg a bukott angyalok leszármazottai. Az ilyen lényekkel kapcsolatban sokféle homályos elgondolás volt forgalomban, így a pogány istenek és a bukott angyalok kategóriáit nem igazán lehet és nem is fontos itt most nekünk elkülöníteni. A régiek hite szerint ezek szellemi lények, akik képesek testben megjelenni, mint minden pogány istenség, vagy mint Rafael arkangyal a Tóbiás könyvében például. Tehát ők jöttek le a földre, és ők léptek nemi kapcsolatra földi nőkkel, már jelentsen ez bármit is. Az epizód, a teremtés történet, az ős történet sok más motívumával együtt átvétel lehet valamiféle mítosz anyagból, de pontosan ugyanez a mítosz megvan más régi népeknél is. A szerző a mitológiák héroszaihoz hasonló óriásoknak, híres harcosoknak, vitéz férfiaknak írja le az ilyen egyesülésből származó ivadékokat. Ezek az ivadékok a mítoszokban a szó szoros értelmében félistenek. Félistenek. Úgy születnek, mint itt, hogy apjuk egy istenség, valami isteni lény, aki kiszemel egy földi nőt, mint ahogy történetünkben olvassuk, és gyermeket nemz vele. Az ilyen vegyes szülőpároktól, tehát istenfiak és emberlányok párjaitól származó istengyermekek, félistenek vagy héroszok, ezek mindig következőképpen néznek ki. Emberfeletti termetűek, gyakran óriások, különleges testi adottságaik vannak, némelyiknek például leírják, hogy 3 fogsora van. Képességeik rendkívüliek, ám de életük végéig cipelik abnormális kettős eredetükből fakadó ellentmondásos természetük terhét. Példátlan hőstetteket hajtanak végre, némelyikük elviszi az embereknek a kultúra egy-egy nagy vívmányát, legendás városokat alapítanak, stb. Ugyanakkor egyidejűleg valóságos szörnyetegek, pusztító, szenvedélyes, sokszor állatias természetük rendre iszonyú bűnökbe hajszolja bele őket. és rendszerint ifján halnak meg. A Biblia egyébként később a történeti időkben is tud úgynevezett óriásokról az emberek között, így a honfoglalás idején a Szentföldön, Kánaánban éltek ilyenek a Számok könyve szerint, 13. fejezet 33-as vers. Vagy ilyen volt Óg, egy Óg nevezetű lény, aki Básánnak az utolsó királya volt, a második törvénykönyv 3. fejezet 11-es verse szerint, és ilyen a legismertebb, Góliát. Sámuel első könyve, 17. fejezet, 4-es vers. Góliát és utódai, akiknek 6 ujjuk van állítólag egy-egy kezükön és lábukon, mint a sámánoknak. Ezt írja róluk a Sámuel második könyve, 21. fejezet, 20-as vers, vagy a Krónikák könyve, első könyve, 20. fejezet, 6-os vers, és így tovább. Tehát az óriásoknak igenis van nyoma a Bibliában is, a történeti időkben is. Hát itt a mítosz és a bibliai leírás között a hasonlóság nyilvánvaló. Ismét, mint az őstörténet más pontjain is, az történhetett, hogy a szerző idegen mítikus motívumot vett át, hogy a maga hitbeli mondani valójához igazítsa azt, és az ember istenellenes törekvésének a jelképeként használja fel. Az istenfiak és az emberlányok kapcsolata a bűn történetében, növekedésében döntő pontot szimbolizál. Az Isten és ember vegyes házassággal jelképezett egyik örök törekvés az, emberi törekvés, hogy az ember áthágja a teremtésben neki megszabott határt, istenként viselkedjen, maga akarjon önmaga törvénye lenni, élet-halál ura lenni. A teremtés döntő mozzanata volt, ha emlékszünk, hogy Isten a teremtett dolgokat elválasztotta egymástól, és kijelölte határaikat. A fizikai, meg az erkölcsi valóságban is. A fizikaiban, amikor például az eget és a földet elválasztotta, vagy a vizet és a szárazat elválasztotta, stb. Az erkölcsi valóságban pedig akkor, amikor szavaival, majd pedig törvényeivel a jót és a rosszat választotta el. Ezt veszi semmibe az ember, amikor átlépi embersége határát, és az isteni szférához akar közel kerülni. A másik állandó, máig eleved, sőt egyre erősödő késztetés az, amely arra űzi az embert, hogy halandó létére úgy gondolkodjon és úgy viselkedjen, mintha örökké élne. Méghozzá, különös módon, annál inkább viselkedik így, minél kevésbé hisz egyébként az örök életben. Nem hisz benne, de viselkedni úgy viselkedik, mintha bizony örökké élne. Erre is reagál Isten, amikor így dönt. Ne maradjon lelkem örökké az emberben, mivel az ember csak test. 120 esztendő maradjon meg napjaiból. Igaz, teszem hozzá, hogy később Ábrahám nemzetség tábláján is előfordulnak ennél magasabb életkorok. De ez a normális, az átlagos. Teológiai szempontból ez az elgondolás termékenyebb, mint a másik két magyarázat. Az ember a bűn útján járva eljutott arra a pontra, amikor már nem csak szavaival és cselekedeteivel vétkezett konkrét bűnöket, mint Ádám és Éva, vagy Káin, vagy Lámek, hanem létében lépte át az Istentől kijelölt határait. Ez nagyon más. Más módon, de ugyanez a törekvés nyilvánul meg később a bábeli torony építésében. Átlépni az emberi lét határait. Hát ennyi a lényeg, ami nyilvánvaló akkor is, ha azt már nem tudjuk pontosan, hogy miféle nem emberi lényeknek gondolta eredetileg a szerző ezeket a bizonyos istenfiakat, az Elohimokat. De mit keresnek itt egyáltalán ezek az istenfiak? Hogyan jönnek az egyistenhez? A zsidó egyisten hit, a monoteizmus megszilárdulása hosszú és küzdelmes folyamat volt. Útja a korábban már említett előkerült monolátrián és az ehhez közel álló henoteizmuson keresztül vezetett. Mindkettőben sok istent tartanak számon, de az előbbiben, a monolátriában közülük csak egyet tesznek kultikus tisztelet tárgyává, az utóbbiban, a henoteizmusban pedig az istenek egyikét tekintik főistennek vagy atyaistennek. A választott néptől sokáig távol állt az a gondolat, hogy a pogány népek sok istene egyszerűen nem létezik. Nem gondolták ezt, nem hitték ezt, hogy a pogányok a semmiben hisznek. Nem, hanem úgy vélték, hogy ezek léteznek, de Jahve, az uruk, felettük áll, mint egyetlen főisten. Kézenfekvő az itteni istenfiakat azonosítani ezekkel az alárendelt kisistenekkel, a pogányok isteneivel. Amikor úgymond viszonyt kezdenek az emberlányokkal, csak azt teszik, amit megszoktak egyébként a saját szülőföldjükön, a pogány mítoszban. Hasonló ez ahhoz, amit a Biblia később vallási paráznaságnak nevez. Ennyiben az epizód az idegen népek vallásával, kultuszaival, magukkal az idegen istenségekkel való kacérkodás jelképének is felfogható, de nem ez a lényege, távolról sem ez a lényege. Minden esetre az elbeszélés nem egyszerűen az ember bűnösségéről szól, vagy megromlásáról szól, hanem sokkal többről. Arról a szellemi küzdelemről tanúskodik, amelynek a végére az isteni sugalmazásnak és az emberi tapasztalatnak, meg e tapasztalat hívő értelmezésének végeredményeként majd megszületik a többé-kevésbé tiszta egyisten hit. De még ezt sem mondanám a történet legmélyebb lényegének. Úgy tűnik, a szerző számára nem az erkölcsi felelősség itt a fontos, nem az a fontos, hogy a kapcsolat kezdeményezői az istenfiak, hanem csak a végeredmény az, hogy az ember valamilyen rejtelmes, titokzatos, tilalmas módon közel került az isteni szférához, ezáltal emberfeletti keverék lényé vált, gigásszá vált, démonizálódott az ember. És ez magyarázatot igényelt. A magyarázat olyan, amilyen lehet, persze mítikus. Az istenfiak és emberlányok házasodása. És akkor erre felel Isten szava, hogy az ember vegye tudomásul, hogy csak test. Ne éljen tehát 120 évnél többet. Az ember természetesen, tegyük hozzá, ugye, nem csak test. Nem valószínű, hogy Isten így gondolta, egy az egyben ezt akarta volna mondani. Sokkal inkább azt, hogy kudarcra van ítélve minden olyan próbálkozás, amikor az ember Isten nélkül, Isten ellenében, sötét szellemi erőkkel szövetkezve, ugye itt az Isten fiakkal szövetkezve, magát ezeknek odaadva, törekszik felemelkedni a szellemi, égi, isteni szférába. A létszintek és emberi és isteni. A létszintek keveredése vezet végül az erkölcs megsemmisüléséhez, amikor a föld betelt erőszakkal, ahogy Isten később mondja majd a 6. fejezet 11. versében, betelt mennyiségileg és betelt minőségileg bűnnel. Mennyiségileg, mert a bűn sosem látott sebességgel terjedt el a földön, és minőségileg, mert a gonosz eléri az ember személyiségének középpontját, a szívet. Ezt majd a 6. fejezet 5. verse mondja ki, az ember szívét. És erre a helyzetre válaszol Isten döntése a vízözön. Kedves hallgatóim, mára ennyit, Bér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Őstörténet a Bibliában. Bér Katalin műsorát hallották.
Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.